Mintha amerikai elnök lenne sajtókonferencián. Akkor itt jókat kell mondani. Jókat kell mondani. Köszönöm szépen a meghívást, és az egész konferenciának a tematikáját látva azt kell mondanom, hogy én kaptam a legnehezebbet. Akik itt előttem voltak, meg utánam jönnek, hát aztán bármit tudnak villantani. Balogh Tamás is fog ma, holnap Tamás. Könnyű dolga lesz. Majd ki is fog derülni hamarosan, néhány idézetet olvasok, hogy miért rendkívül fogós, ugyanakkor mindent meghatározó és eldöntő az, ami ebben rövid címben van, Isten ismeret és önismeret, vagy emberismeret harmóniája. A páros Isten ismeret és önismeret régi keresztjén téma, és sok dimenziója van, nem fogom tudni mindegyiket végigmondani, hanem mindjárt bele is kezdek egy idézettel, hogy lássuk, hogy régi ügyről van szó, vagy örök ügyről. A diákjaimnak szoktam mondani, mint hiába egyébként, hogy minden évben olvassák el Kálvin János institúcióját. Szerintem, ha presbitereknek mondom, többre jutok. Tehát kérem, hogy kezdjenek hozzá, parókiális könyvtárba kapható az új fordítást, nem a régit, mert a régi nehézkes, az új fordítás korszerű és olvasható. Így kezdődik az institúció. Isten és önmagunk megismerése összefügg, mi módon kapcsolódnak össze. Első tétel, bölcsességünk, és csak az, amit valóban bölcsességnek kell tartani, lényegében két részből áll, ezek pedig Istennek és önmagunknak megismerése. Mivel a kettőt számos kötelék fűzi egybe, nem könnyű eldönteni, hogy melyik előzi meg és szüli a másikat. Először is senki sem tekinthet önmagára úgy, hogy ne érezné azonnal, hogy Istenre kell gondolnia, akiben élünk és mozgunk. Nyilvánvaló ugyanis, hogy nem tőlünk származik az életünket elhalmozó sok ajándék, sőt egész valónk sem más, mint Istenben való létezés. Továbbá az égből csekkpekben ránk hulló áldás, mint egy patak, elvezet minket a forráshoz. De nyomorúságunk még inkább megmutatja, hogy Istennél van az áldások végtelen bősége. Leginkább az első emberpár elpárpolása miatt ránk szakadt szánalmas nyomorúság késztet arra, hogy szemeinket felemeljük, mert szűkölködve és éhezve nem csak a hiányzó dolgokat kérhetjük, hanem félelemtől láthatva megtanulunk alázatosnak lenni. Hiszen az emberben a nyomorúságok egész világa tárul fel, ezek miatt vagyunk megfosztva az isteni szépségtől, és a szégyenteljes mezítelenség a rossznak mérhetetlen halmazát mutatja meg. Tehát saját boldogságunk tudata is arra kényszerít, hogy szükségét érezzük Isten legalább részbeni megismerésének. Tudatlanságunkat, hiúságunkat, elesettségünket, gyengeségünket, gonoszságunkat, egy szóval teljes megromlottságunkat átérezve beismerjük, hogy a bölcsesség fénye, a tökéletes jóság, minden jó bősége, a tiszta igazság az Úrnál van. És pedig olyannyira, hogy éppen romlottságunk vezet el arra, hogy Isten jóságát meggondoljuk. Sőt, mindaddig nem is tudunk komolyan őhozzá vágyódni, amíg elégedetlenek nem leszünk önmagunkkal. Ki ne nyugodna meg szívesen önmagába? Ki ne maradna békében, még meg nem ismeri önmagát? Vagyis amíg elégedett azzal, amilyen van, és nem tud nyomorúságáról, és nem törődik vele. Tehát az önmegismerés nem csak Isten keresésére sarkal, hanem mintegy kézen fogva el is vezet hozzá. Nem olvasom tovább, szerintem érthető, szép, jól fogalmaz, Kávé János, és Bozogány Dezső professzor úr jól fordított, tudom, mert én lektoráltam a könyvet, és nem tudtam elrontani, pedig igyekeztem. Érdemes elővenni, olvasgatni, elmélyedni benne. Amit szeretnék kiemelni, az az, hogy rögtön ebben a néhány mondatban, az institúció bevezetőjében azt érzékeltük, amit Calvin jelez is, hogy az Isten megismerése és az önmagunk megismerése számtalan kötelékkel kapcsolódik egymáshoz, és azt is éreztük, ha még egyszer lassan elolvasnám, és jelezném pontonként, hogy ez hol változik, hogy itt a bevezetőben Calvin ide-oda indázik. Először arról beszél, hogy hát milyen csodálatos Isten, és a sok áldás, meg a világ gyönyörűsége arra késztett bennünket, köszönöm szépen, hogy kezdjük Istent keresni. Aztán fordít egyet, és azt mondja, hogy de a nyomorúságunk is, mert éhesek vagyunk, szűkölünk, bajban, nyomorúság, mezítelenség, lesüllyedt az ember, menekülnünk kell a jóhoz, az pedig Istennél van, és akkor megint fordít egyet, mert hiszen mennyi áldás, mennyi kegyelem, olyan, mint amikor árad egy patakvize, és akkor elindulunk a folyás irány fölfelé, eljutunk a forráshoz, majd azzal fejezi be, hogy minden nem is arra késztett bennünket csupán, hogy kezdjünk el gondolkodni azon, hogy van-e Isten, nincs-e Isten, mi van az emberi világon túl, van-e valami transzcendens, hanem azt mondja, hogy arra is kényszerít bennünket, hogy kezdjük el Istent keresni és őt megismerni, mert az ő megismerése nélkül igazán nem is ismerünk meg önmagunkat. Az a kevés, amit magunkból megismerünk, az arra kényszerít, hogy megismerjük Istent, és minél jobban megismerjük, és így tovább, és így tovább, és hosszasan taglalja ezt. Aztán ezt kimondja szépen az institúcióban, és most itt egy kicsit eltérek az itt foglaltaktól, és először egy 21. századi vonatkozást hadd hozzak ide, ami ennek a mindent meghatározó összefüggésnek a nehézségére, mert mondtam, hogy nehéz kérdéshez érkeztünk, rávilágít. Utána visszatérek még az institúcióhoz, és aztán hát majd meglátjuk, hogy mi lesz. Úgy szokták mondani, úgy kell prédikálni, hogy először arról beszéljen a prédikátor, amit ő is tud, meg a gyülekezet is. Kedves testvérek, most arra fogok beszélni, jó prédikátor így kezdi, amit ti is tudtok én, és egy kis rövid ismétlés. Aztán másodjára a prédikátor arról beszél, most arról fogok beszélni, amit én megértettem az igéből. És harmadjára pedig arról beszél, amit ő se ért. Nos, 21. század. Paul Johnson, angol író, számos műve megjelent magyarul, vaskos művek, bőbeszédő, de szépen író. Margaret Thatcher, angol miniszterelnök beszédírója volt valamikor, a legjobb tolló írók közé tartozik. Írt egy összefoglaló művet, ez a címe, hogy Értelmiségiek. Különös cím. És ő ebben Jean-Jacques Rousseau-tól kezdve egészen a 20. század híres vagy hírhet értelmiségéig életrajzokat ír tulajdonképpen, és nyilván válogat is, nem túl jó indulata, a válogatása azt bizonyítja, hogy hát a modern értelmiség inkább bajt hozott az emberiségre, mint áldást. Például Marxról is beszél, és hát túl sok áldás Marxtól meg Engelstől nem jött, de beszél sok mindenki másról, megmutatva azt, hogy miközben egy írót vagy egy tudóst csodálunk, hogy milyen csodálatos művészettel ír, Tolstojról is beszél. Tolstoj, milyen a háború és béke, a Anna Karenina, hát a Tolstoj novellák, hát ez fantasztikus. De ha megnézzük, hogy ki volt ez a Tolstoj és mit csinált, hát az egy szörnyalak volt. Egy szörnyalak van. Vagy ha olvasunk 20. század Sartre, francia író, filozófus, hát nálunk is mi a munkáit mindenki olvasta, idézgette, aztán ha elolvassuk, hogy ki is volt ő valójában, mit is csinál, merre felé is folyásolta be a korabeli Európa, vagy a nyugati civilizáció szellemi életét, hát borzasztó. De nem ezt akarom elmondani, a könyve végén, ezt ő még a 20. század végén, legvégén írta, a könyve végén tesz egy megjegyzést, és ez most fontos nekünk, azt mondja, hogy a 19.-20. században a nyugati civilizáció a legtöbb kárt a radikális utópiáktól szenvedte. Kettőt be tudunk mi is azonosítani, két radikális utópiát, az egyik a kommunizmus volt, vagy a proletár internacionalizmus, a másik pedig a nemzeti szocializmus. Ezt hihetetlen mértékben megszenvedte a 20. század, mind a kettő radikális utópia volt, az egyik a társadalmi osztályokra, a másik pedig a fajokra építve akart egy boldog világot felépíteni. A régiek azért tudják, hogy amikor még ki volt írva, hogy éljen a megbonthatatlan örök magyar-szovjet barátság, éljen a kommunizmus, éljen más esélye, akkor az urak nem azt mondták nekünk, hogy egyre rosszabb lesz, amikor a békeharcosok fölvonultak, nem azt mondták, hogy világ vége jön, hanem hát ők akkor boldog emberiségen, a boldog emberiségen. A nemzeti szocializmusból kevesebbet kaptunk, de az a kevés rettenetes volt, amikor ide érkezett. A 20. századi nemzeti szocialisták is azt hirdették, hogy meg kell tisztítani a fajt, a vért, a idegen, a rákos, fekélyes elemektől, és a fajban, a vérben van az a képesség, ami boldoggá teszi az embert, aztán hát milyen iszonyat lett belőle. És azt mondja Johnson, hogy mivel ezek radikális utópiák voltak, ezért a cél elérése érdekében az emberiségnek, de leginkább a nyugati keresztény civilizációnak az etikai, erkölcsi normáit két lábbal tapották. Nem volt korlát, nem volt gát, nem volt megfontolás, nem volt akadály. Aki pedig útba volt, az félresöpörtek. A kereszténység mindenképpen útba volt, mert hiszen ha a 126. Zsoltárt idézzük csak, ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Önmagában ez a szép Zsoltár vers ellene mond annak, hogy az ember maga, mert ezeknek a radikális utópiáknak ez a lényeg, hogy az ember maga. A maga erejéből, a maga tervezéséből, a maga fajtájából, a maga társadalmi osztályából, eleve Isten kizárva, de megépít a boldog társadalmat, mi meg azt mondjuk, hát ha az Úr nem épít a házat, mi az, hogy az Úr? Mi az, hogy Úr? Mi az, hogy Isten? Mit jöttök ki? Itt limitáljátok itt a boldogság megvalósítást. Folytatja Johnson, ezek csak megjegyzések a könyve végén, azt mondja, hogy a 21. század se lesz könnyen, mert a 21. század a radikális hedonizmusnak lesz az évszázada, amikor minden társadalmi mozgásnak, minden törvénynek, minden igyekezetnek arra kell irányulnia, hogy az egyes ember egymagába és önmagába megkapjon mindent, hogy élvezhesse önmagát. Tetszik ezt érteni. Élvezhesse önmagát. Én bírok csak versemnek hőse lenni, mondta egy szomorú pillanatában Ady Endre, mikor megsejtette, hogy hát ebből baj lesz. És itt van a baj, mert nézzük meg, hogy a 21. század radikális hedonizmusa hogyan gázol át mindenen, leginkább a közösségiesség, a társaság, az egymáshoz tartozás, az emberi szolidaritás világát. Néhány példát mondok, mindenki érteni fogja. Nagyon sok pszichológus, a jobbja, törje a fejét azon, hogy mit kezdjenek azzal a jelenséggel, amit a Z, Q, per, nem tudom milyen nemzedéken látnak, a mi gyermekeinken, meg az unokáinkon, a magába záruló individummal mit kezdjenek. Amikor én kisrác voltam, 42-en kezdtük az első C-t a Sárvogárdi általános iskolába. Most bocsánat, hogy így mondom, nem volt köztünk bibis hibás. Mindenki tudta, amikor bejött a Berec tanítónéni, elővettük az irkát, és akkor elkezdtük a posta ironnal rajzolni az A betűt, akkor mindenki rajzolta, de az F betűt, nem minden. Be voltunk tavazva egy közösségbe. Ma a pszichológusok arról beszélnek, hogy az iskola köteles gyerekeknek 35-40%-a nem iskola érett. És ez nem intellektuális hiányosságot jelent, nem közösség érett. Drámák, tragédiák százai, ezrei vannak, mert a kiskrápó bemegy, de ő már egy olyan világban nőtt fel, amikor minden a picikéről szólt. Minden a picikéről szólt. Aztán lehet ezt a történetet folytatni azzal, jönnek a nyugtalanító hírek, ez már megtörtént, egy 12-13 éves kiskamasz, Kentucky állam kisvárosában elballagott a sheriffhez, és feljelentette a szüleit, mert az estére megígért csokit nem kapta meg, mert nem A+, vagyis nem ötöst hozott az iskolából, hanem B-t, 3-ast, és azt mondták a szülők, hogy kisfiam, addig nincs csoki, amíg ezt ki nem javított. És a gyerek bírósági perre vitte a szüleit, mondván, hogy neki volt egy várománya, és a szülők kötelességmulasztásban vannak, neki jár. És elindult a bírósági per. Bocsánat. És ez nem egy vígjáték, ez nem egy vígjáték, nem tudom, miért elindult egy per. Mit mondjunk arról, hogyha valaki 12-13 éves korában ilyen megbudjant kamasz, aki most nem tudja, így szoktuk mondani, azt se tudja, fiú-e vagy lány. Ezt olyan tréfásan szoktuk mondani, de azt se tudja, fiú-e vagy lány. Beütött a veszedelem. Mert ő úgy gondolja, hogy lány, akkor lehet kötelezni, vannak törvények egyes országokban, lehet kötelezni a szülőket, akik egyébként 18 éves koráig teljes felelősséget tartoznak a gyerekért, hogy vigyék csak a gyermeket nem változtató orvosi eljárásra, amit a társadalombiztosítás fizet, és akkor hormonális beavatkozás, műtéti beavatkozás, pszichológiai beavatkozás, egy ilyen nem váltó műtéthez 9 asszisztens kell, orvos, nővér, pszichológus, nem tudom micsoda. És ha 16 éves korában úgy gondolja a lelkem, hogy én mégiscsak az volnék, akinek születtem, akkor pedig mehet vissza, ameddig ezt jónak gondolja. Miért? Értsük meg, mert a radikális hedonizmus világában élünk, amikor a civilizáció abban az irányba indul el, hogy hát ha a kommunizmusra úgy volt, hogy egy mindenkiért, de hát az a mindenki, az egy abstraktum volt. Én szoktam mondani, hogy a kommunisták annyira rajongtak az emberiségért, hogy minden egyes embert készek voltak feláldozni érte. Olyan nagy ügy volt az emberiség. Most megfordul a dolog, mindenki egyért. Amit önmagáról az egyén kitalál, ez egy szociológia leírás, azt a decens társadalomba, Amerikából érkezett, mestersége, címere, ostobaság, de mindegy, decens társadalom, a decens társadalom egyébként meg kell tenni. És mindenki köteles boldognak lenni. Erre szakosodik most már a pszichológiai ipar egy része, hogy hogyan kezeljék a boldogság kényszerből fakadó boldogtalanságot. Hogy nem vagy boldog? Mi a baj? Hát fiút írtak be születési anyakönyvi kivonatomba, de úgy gondolom lány vagyok. Megoldjuk, de legyél boldog. Hogy nem vagy boldog? Hát nincs akkora intelligencia hányadosom, hogy egy egyetemet elvégezzek. Csinálok olyan egyetemet, amit el tudsz végezni. De legyél boldog. De legyél boldog. És akkor most csak egyet mondok, kedves testvérem, mi mielőtt itt nagyon kezdünk morajlani, zúgni. Vasárnap vége van az istentiszteletnek. Nagyon ritkán csinálok ilyet, mert nem vagyok hajlamos, de hát olyan volt az ige, kapott a gyülekezet rendest a nyakába. De rendest. Hú, profétai villámok. Viperhák fajzatai, kifigyelmeztetett benne, mindenben, ott jövünk kifelé, jön valaki. Köszönöm, tiszteletes úr, nagyon jól éreztem magam. Attól, amit mondtam, nem. Végre a Juli néni egyel odébb ült, és kényelmesen ültem a szépen. Kérek mindenkit, egy kicsit figyeljünk oda arra, amit mi szegény, boldogtalan lelkipásztorok már lassan egy súlyos kényszernek érzünk, meg olykor a presbitériumok is, hogy hát mi a lényeg egy Isten tiszteleten? Hogy jól érezzék magukat az emberek. Hadd idézzek Gelei Katona István kánonjaiból 1649-ben, igen részletesen taglalja a kánon sorozat, hogy hát a prédikátor, a lelkész hogyan viselkedjen, hogyan öltözködjön, hogyan prédikáljon, mikor prédikál, hányat prédikáljon, más szöleiben ne menjen kapálni, a magáéból ne nyerészkedjen, vitéz köntösében ne öltözzön, meg milyen könyvekből készül az igéret, és van egy megjegyzés, egy tanács, hogy az ige hirdetése lehetőleg egy óránál ne tartson tovább, de nem azért, hogy a hallgatóság el ne unja, hanem hogy ő ne fáradjon el. A 17. században, ha egy lelkész elment bemutatkozni, és nem bírt másfél órát folyamatosan beszélni, köszönöm szépen. Ez milyen prédikátor ez? Ma pedig mi van? Azon vitatkoznak az én kollégáim, hogy 8 perc legyen a prédikáció, vagy 9 perc. Mert egyébként elbóbiskol a gyülekezet, és nagyon rosszul fogják magukat érezni. Ehhez képest voltam Mátyás királyként gyülekezetben, szoktam ilyet csinálni, nagy tisztelet úr nem vette észre, szerencséje nekem is, azt ott magam tudtam. 9,5 perc volt az igehirdetés, és 24 perc a hirdetés. Kedves testvérek, kedden indulunk, gyülekezeti kirándulás, a parulkér előtt fog megállni a busz, arra kérem a kedves testvéreket, hogy először az időseket engedjék előre, hogy hadd foglalják el őket, utána pedig a gyerekek, aztán majd a végén a férfiak, tehát még egyszer elmondom, 9 óra 10 perckor áll meg a busz a Kossuth-Lajos utca 42 szám alatt, orral előre kifelé a faluból, mindenki hozzon magával fél napi lemózsinyát, majd útközben meg fogunk állni a Tamási benzinkútnál, ahol Coca-Colát is lehet inni. Ez bent a templomba az Isten tisztelet idején. Az ég szerelmére ültem ott. Elpazaroltál 20 percet az Isten élő igéjének a hirdetéséből, azt már tudom, hogy Tamási után egészen Szekszárdék hány benzinkút van. Így megyünk a mennyországba, ugye? Tehát a benzinkúttól benzinkúti. De nem... Hát nem, utána aztán ugye elmondtam a nagy tisztelet úrnak, hogy hát volt még abban az igében három olyan csodálatos üzenet, azt meg ugye el lehetett volna mondani. De nem tudom megfedni, mert ez egy önmagunk kortársai vagyunk. És egy radikálisan hedonista civilizációban más se akar az ember, mint önmagát élvezni, és elvárja, hogy mindenki ő érette. Mindenki ő érette. Törvényhozás, társadalom, állam, stb. Stb. A 12. kerületben felújították az orvosi rendelőt, egy évben egyszer szoktam elmenni, Istennek hála, inkább csak fogászhoz járok, beültem. Beírtam a gépbe a sorszámomat, ki volt írva, ketten várakoznak ön előtt. És elfogott valami embertelen türelmetlenség. Influenza járvány van, most csak kette, és csak ketten. Mi az, hogy ketten? Miért nem jön ki a doktor úr, hogy jaj, drága püspök úr, köszönöm, hogy megtisztelte a orvosi rendelőmet, Mari néni, menjen ide, püspök bácsi, menjen oda, püspök úr, most akkor ön, mi a baj, nincsen semmi baja, nem baj, alaposan kivizsgálom, mit írjak föl, diktál a beteg, fölírja az orvos, ismerjük doktor Bubóból az éneket, és eszembe jött, hogy volt olyan régebben, hogy benyitottam az orvosi rendelőbe, behúztam az ajtót, aztán hazamentem. Mert 40-en ültek. Ha nem lenne előttünk senki, kedves testvérek, már itt tartunk, és nem jön neki elénk az orvos a rendelő elé, az asszisztensé kíséretében, sőt, a faluba az összes körzötő orvos nem, és nem szúrnának elénk virágot, végre megtetszett jönni, hát ez már a világ vége. És kiabálunk, hogy romokban van a magyar egészségügy. Mert mi is hozzászoktunk. Meg Isten tiszteleten is valljuk be. Ha végre Juli néni odébb ült egyen, most már tudok templomba járni. Most már jól érzem magam. És legyen kivetítve az ének. Most harcot folytatok a presbitériummal, elkezdték ezt a kivetítősdit. Mert már az is nehéz, hogy a kis énekes könyvet elvigyem magammal a templomig. Milyen kényelmesen kiszolgálnak engem, legurul, ki van vetítve. Sőt, láttam már templomot, ahol a nagy tisztelet urat is négyszeres nagyságban lehet látni. Mi több láttam, keresztelőt, amikor a nagy tisztelet úr megfordult az úrasztalától, és megnézte magát a kivetítőt. Az orrába a szőrszálakat meg lehet számolni. Házi mozi! Én radikális lennék ebbe, kedves testvérek. Maradjon otthon az egész budaegyvidéki gyülekezet, beteszünk egy webkamerát, beteszünk, fölveszem a beszélő köntöst, kegyelemléktek és békesség, 10 órakor elmondom a predikációt, otthon lehet szörfözgetni és közben. Itt a papuk, na, Isten tisztelt van, megnézzük. Apróságok és ennél sokkal súlyosabb dolgokat lehet mondani. Mondok még egy példát mindenkiért. Az Amerikai Egyesült Államokban ebben az évben elnökválasztás lesz, és hát folyik a két párton belül, még egyelőre belül, kit állítsanak. A demokraták elnök jelölési vagy elnök jelölt állítási meccséről többet olvasunk. Hát ezek mindenféle érdekes dolgot mondanak. A legérdekesebb például az Egyesült Államok elképesztő mértékben szenved az illegális migrációtól. 4500 kilométer határ van Mexikó és az Egyesült Államok között, mert mikor át lehet sétálni. Nem probléma. És min folyik a vita? Hogy aki megérkezett illegális bevándorlóként, teljesen mindegy egyébként, hogy börtönből szökött, a kínaiak küldték, vagy a szerencsétlen élete elől menekül, mert van ilyen is, tudjuk, csak úgy gondolja, hogy az ígéret földjén meggazdagodik, most a demokraták azzal kampányolnak, hogy azonnal teljes állampolgárságot kapjon. Miért? Mert a korszerű és modern társadalom nem dobhat ki senkit, mindenkit, minden tekintetben ugyanaz illet meg. És most azon folyik a kampány, itt van a koronavírus, vannak radikális hedonisták, akik azt mondják, hogy maradjanak nyitva az országhatárok, de miért maradjanak nyitva? Hát ha valaki most akar Wuhanba menni, kilátóba, hát hogy merjük még korlátozni ezt a jogát? És mi az, hogy karantén? És mi az, hogy elzárjuk? Hát bocsánat, alapvető emberi jogok sérülnek. utazáshoz való jog, kiránduláshoz való jog, jól érzem magamat, attitűdhöz való jog. Nagy bajban vagyunk, mert hogy a kereszténység itt megint ellenséggé válik, mert arra tanít bennünket az Úr Jézus Krisztus, hogy legyünk áldozatkészek. A 21. század gyűlöli az önfeláldozásnak, az odaállásnak, az alázatnak, a másik megsegítésének a gondolatát is. Márpedig kereszténysége nélkül nincs. Áldozat nélkül nincs. Megváltás sincs áldozat nélkül. Hát hallottam már ilyen hedonista papot arról predikálni, hogy az egész kereszténység egy halál jazz dolog, minusz kereszt. Ha az nincs benne, hát nem. Jézus mindenkit szeret. Feltétlenül szeret mindenkit. Minden további nélkül. És milyen bölcs tanácsokat adott, és milyen szép életvezetési tanácsok vannak, az 5000 embernek is adott kenyeret, nem adott. Aki beteget hozzávittek, mind meggyógyít. Ja, ott van valami kereszt, az későbbi betoldás, azt hagyjuk ki, és akkor minden rendben van. Azért mondtam el ezt, mert ebben az összefüggésben kell, és bocsánat, hogy egy kicsit bőbeszédőre fogtam, az Isten ismeret és az önismeret egész összefüggés rendszerét egy kicsit áttekinteni, úgy, hogy ezt Calvin megmutatja nekünk. Nem az ő ős eredeti gondolata ez, félreértés ne essék, nem azért olvastam fel, mert Calvin előtt erről ne beszélt volna senki, hát ha kinyitjuk a Bibliát, az egész Biblia erről szól, Isten hozzánk szóló beszéde véghetetlenül erről szól, de talán ilyen összeszedett tematizáltságban mégis Calvinnál találjuk meg a legegyszerűbben. Három vonatkozást kell itt látni, és mind a háromról szeretnék röviden szólni. Ha elkezdjük olvasni az institúciót, akkor egy kicsit zavarba jövünk, hogy kihez is beszél Calvin. Kinek írta Calvin az institúciót? Ez mindig nagyon fontos. Mindig nagyon fontos. Mindig magamból indulok ki, mi másból indulnak egy szerencsétlen ember. Egy anekdótát hadd idézzek föl, vagy egy igaz történetet. Volt Budapesten egy kitűnő, egy fantasztikus lelkipásztor, gyülekezetet alapító, templomot építő, mindannyian ismerik a nevét, Jó Sándorról beszélek, akinek nagyon sok ige hirdetését egyébként interneten lehet olvasni, be kell írni Jó Ó Sándor, és sok száz ige hirdetés. A 60-as években mondhatnám azt, hogy afféle személyi kultusz alakult ki körülötte, abban az időben Budapesten, ha valaki, így szokták mondani, valaki jó ige hirdetést akar hallgatni, akkor vagy a Bandi bácsihoz ment, Gyökösi Bandi bácsihoz, vagy a Jóska bácsihoz ment, Farkas Józsefhez, vagy a Sándor bácsihoz, Pasaréten. De hát persze ez nem ilyen egyszerű dolog, és elkezdték Jó Sándort faggatni, hogy mi az ige hirdetésének a titka, ugye, mert milyen kis gyenge predikátor papocskák, mi mindig szeretnénk a bölcsek kövét. Mondd már meg, hogy mitől tudsz te ilyen jó predikálni, én is megtanulnám. És akkor én, Szabó István is. Pista bácsod is lehet. De nem ilyen egyszerű a dolog. Faggatták így, faggatták úgy, tudván, hogy Jó Sándor egyébként tudós ember volt, ige hirdetés elméletéből írta a doktori értekezését a Húsvét Homiletikuma címmel. Jó Sándor csak annyit mondott, hogy ő ezt nem tudja, de nem is akarja elkenni, ő csak annyit tud, hogy amikor már megvan a textusa, megírta a vázlatát, és mielőtt elkezdené részletesen kidolgozni az ige hirdetést, mindig maga elé képzel egy pasaréti gyülekezeti tagot, és neki mondja a predikációt. Egy konkrét személynek, egy konkrét problémával, egy konkrét élethelyzetben, és ettől az a több száz ember, aki ott ült a pasaréti templomban, úgy érezte, hogy Jó Sándor neki beszél. neki beszél. Kelvinnál nagyon nehéz megtudni, hogy hát kinek írta ő az institúciót. Van ugyan egy hosszú előszava első Ferenc francia királyhoz, ez még az institúció első 1536-os kiadása elé került oda, akkor első Ferenc volt a francia uralkodó, elindult a protestánsok küldözése, és Calvin célja az volt, hogy hát bemutassa röviden az institúcióban, bemutassa, hogy mit is vallanak a reformátorok, hogy ne üldözze már őket a király. Mondhatnánk azt, hogy akkor a francia királynak írta. Igen, ám, de 1559-ben Eszter Ferenc már nem élt, és az institúció terjedelme négyszeresére bővült, tehát a sok kiadáson keresztül, akkor kiknek bővítette ki Calvin? Mert király nem élt. Neki már nem volt mire elküldeni. Kiknek? A gondos elemzés azt mutatja meg, és már is a témánál vagyunk, hogy legalább háromféle olvasó lebegett Calvin szeme előtt, amikor írta. Természetesen, mivel apologetikus munkáról, hitvédelmi munkáról van szó, írta az üldözőket. Az üldözőknek, de nem csak úgy első Ferenc udvarosa, jó keresztény, francia király, Isten kegyelmeből minden francia uralkodója. Calvin itt az üldözőkön, és ez az institúcióból kiderül, a újabb és újabb kiadásokon egyre inkább az Isten tagadókat érti. A keresztények ellenségeit érti. És nekünk a 21. században már szabad, sőt, kell is így olvasni az institúciót, hogy hát akkor hogy beszélünk istenismeret és emberismeret összefüggéséről valakinek mondjuk, akinél az egyik, többé Isten megismerése nem téma. Nem téma. Van egy ateista barátom, de mondjuk fogjuk rá, hogy a barátom, szoktam vele vitatkozni, és egyszer bevittem a bozótba, mert úgy alakult a beszélgetés, hogy elkezdte szidni Istent. De nagyon! Csúnya planétát köpött az Isten, ez a világ teremtője. Mennyi baj van itt a világban, és minden az Isten tehet, és a végén lecsaptam, és azt mondtam neki, hogy én csak egyet nem értek. Mondja, mit nem értesz? Hát hogyan haragudhatsz Istenre, ha azt vallod, hogy nincs is. Azt vallod, hogy nincs is. De figyeljük ezt a mondatot. Azt mondja Calvin, kéne nyugodna meg szívesen önmagában, ki ne maradna békében, még nem ismeri önmagát, vagyis amíg elégedett azzal, amilyen van, és nem tud nyomorúságáról, és nem törődik vele. Tehát az önmegismerés nem csak Isten keresésére sarkal, hanem mint egy kézen fogva el is vezet hozzá. Tehát Calvin érvelésének az egyik eleme az, hogy, és kimondja, ezért beszéltem már sokat a hedonizmusról. Itt a 21. században, amikor a 21. század ember bele van süppedve abba, hogy minden jó, mi lesz így, mindennel nagyon meg vagyok elégedve, a Ferenc Orsó mondta, nincs itt semmi baj, ha baj van majd, akkor üzenünk a parlamentbe, hogy javítsák ki a törvényt, ha baj van majd, kihívom a serifet, azt megkapom apukától a csokit, ha baj van, akkor majd kiteszik a WC-re a szoknyát, a nadrágot, a nadraszoknyát, nem tudom micsodát, mindenki azt csinál, amit akkor megoldjuk ezt a problémát. De mondja Calvin, hogy ha odaérkezel, önmagad megismerését, hogy még sincs minden rendben. És veled nincs minden rendben, nem a világgal, a társadalommal, veled, te veled magaddal, a hedonista társadalom boldogtalan emberének, nekünk azt kell mondani, hogy ne haragudjál, mi baj van. Hát az egész világ körülötted forog. Mindenki, bocsánat, neked ugrabugrál. Te vagy a kínai császár. Veled van baj. De mondja Calvin, amíg ennek az érzete, vagy a sejtelme elő nem jön az emberbe, addig bizony erről szólna Isten ismeret és ember ismeret elég bajos. Folytatom tovább, nem olvasom föl az egész institúciót, rögtön a rákövetkező fejezetekben Calvin beszél, hogy Ugyanakkor ez nem is olyan nagyon nehéz, mert minden emberben Isten elültette ezt, így nevezett sensus divinitatis, Isten érzetet, vagy sensus religiosis, egy vallásos érzetet. Másutt így mondja, semen religiosis, tehát valami magocska mindenkiben van, mondja Calvin, teremtésénél fogva, és itt jön az ismeret szó első eleme, első nagyon fontos eleme, és ha becsületesen gondolkodik, akkor ezt nem tudja önmagából kitagadni. Tehát valami sejtelem, valami érzet, ez bármilyen gyenge is, mondja Calvin, ez mindenkiben benne van. A legérdekesebb egyébként Calvin érvelésében az, hogy ehhez a legfőbb bizonyítékot a bálványimádásból veszi. A bálvány nagyon érdekes. Természetesen mélyen elítéli, profétai módon, de itt, amikor arra kell érvelni, hogy nincs nettó ateista. Nincs. Az ateista is valamilyen Isten sejtelemmel ér, ahogy az én ateista barátom, és ha indulatba jön, roppantól haragszik Istenre. Miért akarsz ruhát akasztani egy olyan szögre, mert nincs is beverve a falba? Nincs. És mégis van. Mégis van. És talán ez az első kör, ez a legáltalánosabb kör, amire Calvin megtanít bennünket a maga idején és a mi magunk korában is, hogy abban a pillanatban, amikor az ember reális önismeret felé indul, megjelenek a tudatában, ha semmi egyéb, a transzcendencia tudata, vagy az a gondolat, hogy ez nem véletlenségből van, vagy ahogy Einstein mondta, Isten nem kockajátékos. Tehát nem úgy lett a világ, hogy oda dobott 6 kockát az Úristen, aztán akkor kijön valamire kijön, még dobom még egyszer. Tehát a világegyetem megkomponáltsága, a természeti világ rendje, minden, amit ebben a világban lát az ember, ha intellektuálisan becsületes, a sejtelemig el kell, hogy vezesse. Természetesen szeretném jelezni, hogy ezzel mi még nem nyertük meg a vitát. Nem nyertük meg a vitát, hiszen Calvin is jelzi, van bálványimádás, van hamis vallás, vannak eltorzított vallások, az Isten tudat megcsúfolása, a hamis Isten tisztelet, mi több, a római levélhez igazodva, a Róma 1.17 és következőkhez igazodva, nyilván van az Isten haragja minden ember ellen, mert ami Istenből, már tudnunk az ő felsége és dicsősége megismerhető, az nyilvánvaló a világ alkotmányából. Az ember azonban, ahelyett, hogy az élő Istent imádta volna, elkezdte a saját keze csinálmányát, meg a égi, földi, csúszomászó, minden imádni, és ezért Isten haragja alá esett Calvin. Tökéletesen tisztában van azzal, hogy miközben az ember szívében Isten sejtelem lakik, mégis azt kell mondja az ember szívére, hogy az egy fabrika, idólum, az egy bálványgyártó műhely. Használja ezt a kifejezést. Tehát egy olyan világban élünk, vagy egy olyan háztartásban élünk, talán mindenki érti, vagy egy olyan konyhába főzik nekünk, sütik nekünk, mi lesz ma az ebéd?
Itt a borjúpörkölt.
Borjúpörkölt. De maradjunk a Gundelnél. Gundel. Egyszer voltam egy nagy emberrel, ő fizetett. Bazsavál a cigány. Én vagyok a falu rossza egyedül. Lehet a 10 000-es tomokán ragasztani. Előétel. Ilyen kaviár, ilyen leves, 7 fogás. Közte, ez az, amaz, nem tudom, mi. Hú, hát a fantasztikus. Aztán kimegyünk a konyhába, Kimenjünk a konyhába, és a legelegánsabb ételeket sütik, főzik, tárat eszik hozzá ki nekünk. Ugyanez a konyha egyúttal pöcegödörként is szolgál. Ez a képek elvinnak az ember szívéről, hogy miközben a legnemesebb istenérzet, istentudat, a végtelen függés tudata az, hogy bele vagyok helyezve az Isten csodálatos világába, hogy a teremtéskor Isten rám is azt mondta, hogy íme igen jó, ennek a tudata, öröme, szépsége, dicsőségessége az ember szívében egy pöcegödörrel együtt van. Mert az ember szív bálványgyártó műhely. Imádhatnám az élő Istent, és helyette farigcsálok. Mit farag Szabó Pisti? Saját magamat. Miért faragod? Imádni szeretnék. Üdvözlés, Szabó. Üdvözlés. Ez történik az emberben. Tehát nem elegendő az egyszerű fenomenológiai kimondása, ezt minden vallástudós, vallástörténész megtesz, az összes vallásfenomenológus megtesz, hogy kimondja, hogy az emberben, minden emberben transzcendens tudat van. Antropológiai tényező. Egy 1960-70 között működő német antropológus, biológiai antropológus, de filozófált is, Arnold Gehlen talán az ő nevét többen ismerik, fogalmazta ezt meg az antropológiájában, amit korábban filozófusok megfogalmaztak, hogy az állatvilággal szemben az embernek van elővételező képessége. És ezért az ember nem puszta környezetben él, hanem másodlagos környezetet is létre tud hozni, ezt nevezik civilizációnak vagy kultúrának. Milyen érdekes, hogy érdemes ezen elgondolkodni, hogy ember mindenütt meg tud lenni ezen a glóbuszon. Az északi sarkon is, a déli sarkon is, a Szahara szélén is, a Csomolungma tetejére is föl tud mászni. Én oroszlánt nem tudok elképzelni a déli sarkon. Mint ahogy fókát se tudok a sivatagi homokba elképzelni. Az állatvilág a maga teremtett környezetében él. Azokban a meghatározottságban az ember másodlagos környezeteket tud létrehozni. Miért? Az ember tud elővételezni. A jövőjét elővételezni tudja. A saját halálát elővételezni tudja. Transzcendens tudattal önmaga fölé tud emelkedni. Tudja önmagát látni. A saját behatárolt életét is. Melyik elefánt temetőben látták írva, hogy itt nyugszik nagybözsi afrikai elefánt, élt ettől meg eddig, és alatta a felesége, csak a születés idején, meg kötője, még nem tudjuk, hogy mikor hal meg, de majd odavéssük. Egészen kitűnik az ember ebből a világból, de Calvin mondja, hogy ez csak egy fenomenológiai megállapítás. Ezt egy ateista is le tudja egyébként írni. A legjobb, nem minden esetben, de általában a legjobb vallásfenomenológusok ateisták. Mert azok olyat is észrevesznek, amit mi, akik benne vagyunk, nem veszünk észre. Vagy olyan ön is elgondolkodik, amit mi magától értetődőnek tartunk, nem kell nekik mindent elhinni, de viszonylag pontosan le tudják írni a dolgot. Jön a második kör, kikhez beszél Calvin. De van egy második kör, akikhez beszél. Ezek az ellenfelek. Reformáció idején vagyunk, és világossá teszi Calvin azt, hogy az Isten ismeret és az ember ismeret összefüggése tekintetében hát a középkori egyház néhány rossz dolgot elkövetett. Most nem akarok belekezdeni antikatolikus szövegekben, nagyon tudnék pápázni, meg pápás egyházazni, meg rómázni, nem akarok, hiszen ennek leginkább azért mégis szellemi feltételei voltak, de az, hogy az Isten és az ember közé, a középkori egyház betette az egyházat, betette önmagát, mondja Calvin, ezzel az Istenhez való egyenes utat elzárta, mi több odáig fajult a dolog, hogy Istennek is elzárta az útját az ember. Ez természetesen ez lehetetlen. Tudjuk, Isten szuverén, a szél fú, ahogy akar, a lélek oda megy, ahova akar, de mégis a keresztény közösség, amelyik annak a megélésére hivatkozott, hogy az Isten és önmagunk megismerésében megértsük, hogy mi a boldog élet, egyszerre csak azt találta, hogy az egy harmadik félhez van kötve. Ezer Kelvin rettenetes erős polémiát folytat az institúcióban a római egyházával, de még inkább skolasztikus teológiájával szembe. És azt kell mondjam, hogy ebből is van mit tanulnunk. Egyszerű dolgokat mondok. Nagyon pápás mondatnak tartom, amit nekem is szoktak mondani olykor gyülekezeti tagok, aztán miután püspök lettem még, leveleket is kaptam, 8 oldalas ilyet. Tiszteletes úr, imádkozzék, értem is, az a maga dolga. Együtt nem imádkozzunk, imádkozzék, az a maga dolga. Azért tartjuk a papot. Járjon közbe. Szerezze meg az isteni kegyeket. Legyen esőcsináló király. Múltkor bejött a bácskiskunságokkal voltam itt, és mondom, hogy kedves testvérek, olyan nagy szám lenne, csak csettintenék egyet, és hullana a hó. Na, nevettek egy jót, püspök mikor beszélni. 10 perc múlva elkezdett havazni. Most nem próbálom meg, jó? Megnéztem a meteorológiát. Mátyás király szép történet jut erről nekem eszembe mindig, mikor megy a okosruhász a jutalomért, és odáll elő be az ajtónál, hol mész te, megyek a királyért, miért mész te a királyért? Há, okos voltam, jutalmat ad, ha a felét nekem adod, akkor engedlek tovább. Jó, megkapod a felét. Ott áll a másik, és ott a királynak nagy testőrség. Hova, megyek a királyhoz. Mert miért, mit keresett a királynak? Jutalomért jöttem, okos voltam, na, de ha csak akkor a felét nekem adod. Odér a király ellen, na mit kérsz, okos ruhász? 100 botot a talpamra. Azt el lett osztva. Arról beszél Kelvin az institúcióban véghetetlenségig, különösen az első részében, amit itt is idéz, ugye Pál apostol is idézi, és Kelvin is idézi, az apostol aténi prédikációjában, először is senki sem tekinthet önmagára úgy, hogy ne érezni azonnal, hogy Istenre kell gondolnia, akiben élünk és mozgunk. Apság 17-28. És végig arról érvel Kelvin, hogy nyisd ki a szemed. Nézzél körül. Nézd meg ezt a világot. Nézd meg, hogy hogy működik. Lásd meg benne a magad helyét. Ez egy sima, naturális teológia, egy sima természeti teológia. És mégis vállalja ezt Kálvin, mert ez egy veszélyes dolog egyébként, vállalja, hogy mert ha Istenben él és mozog az ember, akkor nem teheted meg, hogy azonnal ne gondolj Istenre, amikor megtekinted azt, hogy te milyen jó helyzetben vagy a világban. És nem vagyunk jó helyzetben, kedves testvérem. Hát akárhogy is veszem, ugyanaz tévedés mondani, hogy az ember a teremtés koronája, meg főleg a férfi, de ha így olvassuk a teremtés történetet, és Kálvin magyarázata mögött ott van Szent Ágostonnak a magyarázata, aki a vallomásokban, Isten ismeret és önismeret könyve, Szent Ágoston vallomásai minden sora, egy Istenbe szerelmes ember vallomása annak, aki beszerelmes, és arról panaszkodik, hogy miért ilyen későn ismertelek meg téged. Eltékozoltam az életem felét ostobaságokra, ahelyett, hogy már teljes szívvel szeretettelek volna, mondja egy megtért ember. Ennek a végén van egy allegorikus magyarázata a teremtés történetnek, és ez bizonyos fokig Calvin is átveszi, ennek pedig az a lényege, amit gyerekisten tiszteleten szoktunk a gyerekeknek elmesélni, hogy hát úgy teremtette Isten a világot, hogy egy ház épül kulcsra készen. És amikor kulcsra kész a ház, megvan teremtve a világ, akkor az ember megkapja a kulcsot, az beköltözhet. És ott van minden. Ott van minden, ami az emberi élethez kell. Nincs ott. Hát lassan nem lesz ott, mert elrongáljuk, beszennyezzük, tönkretesszük, le akarjuk győzni. Olvastam még általános iskolás negyedik koromban a környezetismereti könyvben, az ember legyőzi a természetet. 60 éve töröm a fejem, hogy miért ellenség a természet, hogy le kéne győzni. Ki kezdte a kokoszkodást? Hol vannak a békefenntartó csapatok, mondtam, hogy mi. És azt mondja kell, hogy ha ezt így, megint becsületességről van szó. Tehát ha átéled, hogy milyen kérdező helyzetben vagy, önkéntelenül is elvezet Isten megismerésének a gondolatához. Ez még nem maga Isten. És végül a harmadik részről is szeretnék szólni. Calvin az 1559-es kiadáshoz írt még egy jelőszót, megtartotta azt, amit Ferenc királynak írt még egy jelőszót, és mondta, hogy hát tulajdonképpen már sokat foglalkozott ezzel a kérdéssel, átrendezte az anyagot, és arra gondolt, hogy a Genfi Akadémia növendékei is jussanak hozzá az institúción keresztül egy egyszerű bibliai értelmezéshez. Mert az institúció az biblia magyarázat. Na tessék megérni, hogy ilyen hosszú biblia magyarázat. Én, ha fiatal pap lennék, úgy tartani egy bibliaórát, hogy minden bibliaórát felolvasnék két oldalt. Tartana mondjuk 30 évig, az esperes meg megróna, hogy miért nem készülök bibliaórára, de hát ami jobb, azt ne szégyeljük. A sajátjainak is írja Calvin, elsősorban az üldözött hugenottáknak, a Franciaországból kikergetett protestánsoknak, a Genfi Akadémiának növendékeinek, a genfieknek, a hívő társaknak megerősítésül, vigasztalásul, tisztázásul, óvásul, sokféle szempont keveredik itt, és így jutunk el oda, ahol ma kezdenem kellett volna. De hát ez mindig így szokott lenni. Isten ismeret és ember ismeret harmóniája. Ezt a címet kaptam. Megváltoztatom a címet itt a mondandóm végén, Isten ismeret és ember ismeret dinamikája. Harmónia majd a színről színre látásban lesz. Amikor, ahogy Pál apostol mondja, a korintusi levélben csodálatos szépen, majd én is úgy fogok ismerni, ahogy megismertettem. Itt egy passzívum, divinum van, vagyis így is lehetne fordítani, hogy Isten ismer engem. Majd én is úgy fogom Istent ismerni. Ez az üdvösség szent reménye. Ez egy eszkatológikus várodalom. Ott van harmónia. Addig dinamika van, egymást átható erők, ahogy Calvin itt ebben a néhány mondatban leírja. Nem is tudjuk eldönteni, melyik előzi meg, és szüli a másikat. És ha jól értjük a felvetéseket, a megjegyzéseket, akkor azt tudom mondani, hogy mindegy is. És úgy tűnik, hogy Calvin is ebbe szabad. Mindegy is. Kezd el azzal, hogy mit élsz egy világba, és miért van itt ez a világ, és miért élsz egyáltalán. Miért tudsz arról, hogy vagy? Miért nem 1-es, 2-es, 5-ös, 10-es, 47-es oroszlánnak hívnak, és miért van saját neved, identitásod, egyéniséged, személyiséged, sorsod, életed? Miért fontos ez neked? miért vagyunk abba a kísértésbe, mi 21. századi keresztjének, hogy mi is a nyugati kultúra felforgatójának és diabolosának, én csak úgy nevezem a sátánt, hogy a cukros bácsinak elhisszük, hogy most jön a jó, mert egy olyan világban jutunk, hogy teljesen, tökéletesen és totálisan élvezheted magadat. És hajlamosak vagyunk ezt elhinni, és ennek az az oka, hogy Isten valóban személyiségnek teremtett bennünket, boldogságra teremtett bennünket, nem sírásra teremtette Isten az embert, nem meghalásra teremtette, nem a biológiai körforgás, hasznos vagy kevésbé haszontalan masszadarabja vagyunk még, akkor sem, hogyha Amerikában most a környezetvédelem bálványimádói felajánlják önmagukat halálok után biológiai hasznosításra. Hasznos trágyára felajánlják magukat az emberre. Ez egy gyorsított eljárást jelent komposztálásra. És intó boldogan járnak a világban, én a magam 80 kilójával hozzájárulok ahhoz, hogy szerves komposzt kerüljön ki a világba. Érezzük a túlhajtásokból, mert ezek mind túlhajtások, szélsőségek, kilengések, hogy van ennek egy Istentől teremtett magja. Ha ezen elgondolkodunk, akkor elkezdjük Istent keresni. És megfordítva, ez az institúció nagy története, mert Calvin tulajdonképpen egy drámát ad elő, hogy felsejlik bennem az Isten tudat. Megrezdül bennem valami. Vallástörténészeket, svéd vallástörténészeket színen ezt az 1920-as években egzisztenciális rezonancia. Valami megpendül bennem. Mondok egy példát. Udvaroltam még a mostani feleségemnek, az egyetlennek, paplány volt, Hencidán töltötte az életét, és hát a taposomeknál udvarolgattam, és egyszer csak bejött valaki, Hencidán a Berettyó híd előtt, a templom mellett van egy nagy kanyar, nagy erős kanyar. Bejött valaki, itt lakik a pap, igen, én vagyok. Itt van a templom. Nincs már református. Na, nyissa már ki, mert szeretnék a persejbe dobni valamit. Pontosan néztem. Kinyitott a templomot, komoly bemet, akkor időben egy lila 500-as bedobott a persejbe. Hencidán akkor egy hónapban összesen 500 volt a persejbe, ezen így egybe bedobta. Aposom, hogy nyár. Hát ugye, itt jöttünk, aztán megcsúszott az autó, majdnem belement az árakba, és fölkiáltottam, hogy adok az Istennek 500-at, ha megment. Egyébként Berettyó ifjabbi pártitkár vagyok, és a Hajdú-Bihar megyei szocialista munkáspárt ideológiai bizottságának az elnöke, hivatásos ateista. És mégis van egy pillanat, amikor, hogy szokták mondani, a zuhanó repülőn nincs ateista. Na jó, de akkor ki ez az Isten? És innen indul a institúció nagy dráma, és itt adja a kezünkbe Calvin a Szentírást. Én csak eddig akartam el, itt adja a kezünkbe a Szentírást, mert hogy a bűneset miatt, az önbálványozás miatt, az Istennel szembeni lázadás miatt, akkor mondom a két civilizációs lefordítását, az eredendő bűnnek, a radikális utópiák miatt, a radikális hedonizmus miatt, mondja Calvin, vaksik vagyunk. Megtompult az érzékünk. Nem tudjuk a minket körülvevő világ dicsőségéből, a ránk sugárzó dicsőségből kiókumlálni, hogy milyen csodálatos teremtője és fenntartója van a világnak. Mintha azt mondaná Calvin, ezt majd a Mennyországban megbeszélem, ezt ki fogja kérni magának, de mintha azt mondaná Calvin, hogyha nem lett volna bűneset, ha Ádám megtartotta volna, vagy megmaradt volna a maga épségébe, Szé Ádám integer stétiszet, mondja Calvin sokszor, ha megmaradt volna a teremtett épségébe, akkor nem kellene szentírás, nem kellene prédikáció. Hát benne élnénk, teljes valóságunkban, ő benne élnénk, mozognánk és lennénk, de kiestünk. Hogy találunk vissza? Calvin két metaforát használ. Azt mondja, hogy a szentírás olyan ajándéka Istennek az Isten megismerése szempontjából, az Isten megismerése szempontjából, mint amikor a rövidlátó ember kap egy szemüveget. Ez a 16. században a bombasztikus hasonlat volt, mert hány embernek volt pápa szeme a 16. században? 2-3-nak, de elterjedt a hír, hogyha megcsiszolnak egy üveget, úgy csiszolják meg, és az ember a szem elé teszi, azt, amit eddig homályosan és foltosan látott, kitűnő élességbe kezdi látni. Azt mondja Calvin, a Szentírás szemüveg, vedd már fel, és olvasd így a világot, és kinyílik a világ. 8. Zsoltár, ó felséges úr, mi kegyes Istenünk. Belenéz a Zsoltáros a teremtett világba, és föltesz a kérdést, ki csoda az ember? Ki vagyok én, hogy neked ilyen nagy gondod van rá? A másik hasonlat a Calvinnak, görög mitológiára majd vissza, azt mondja, hogy az ember nem csak eltompult, az érzéke, nem csak nem tudja fölfogni és jól megérteni, hogy miről is van itt szó tulajdonképpen, hanem labirintusba keveredett. A megtéréséről is így beszél Calvin, hogy a kezdő humanista volt, nagy sztár volt fiatalként Calvin, egy humanista, Senecáról írt tudós munkán. A Ferrari udvarban, humanista társaságban bölcselkedett, a híres fiatalember volt. És azt mondja a Zsoltár kommentárok előszavában, hogy Isten kirántott engem egy hirtelen, váratlan megtérése, kirántott engem a tudatlanság, útvesztőjéből és mocsarából. Útvesztő. Ariadné történetét mindannyian tudjuk, a, bent van a labirintus közepén a Minotaurus, be kell vinni mindig az áldozatot, egy fiatal szüzet, fölfalja, széttépi, egyébként elpusztolásra fenyeget mindenkit, és hát Ariadné kerülne sorra, de megérkezik Tézeusz, a szerelmes lovag, ő majd bemegy és leöli a Minotauruszt, igen ám, de a labirintusból nincs kiút. És akkor Ariadné ad neki egy fonalat, az gombolítja, elvégzi, és a fonálat szépen végig kitalál a labirintusból, és azt mondja Calvin, hogy vedd a kezedbe a Bibliát, vezérfonal. Teremtéstől üdvösségig, születéstől halálig, bűnbecsúszástól, megtérésen át, megváltás megtapasztalásán keresztül, megszentelésig, boldogtalan életből, boldog életbe, elveszésből, hazatalálásba, vezérfonal. Vedd a kezedbe, olvasd, és innentől kezdve az ő institúciója, ebben a dinamikában telik, mit tudok meg Isten önfeltárulkozásából, igéjéből, magáról, Istenről. Lekivált éppen azt, amit az institúció második könyvében bemutat, Jézus Krisztusban mutatkozik meg Isten a maga teljességében. Tudnak arról kicsoda Isten? Nézd rá Jézus Krisztusra. Tudni akarod, hogy kicsoda az igazi ember? Nézd rá Jézus Krisztusra, mert ő a második Ádám. Tehát Calvin Krisztushoz vezet el bennünket, és Krisztus igaz istenségében és igaz emberségében mutatja meg az Isten ismeretnek és az önismeretnek a dinamikáját. Néhány elemet hadd soroljak föl befejezésül, hú, de sokat tudok beszélni. Az egyik legfontosabb elem, amit a reformáció kora hoz újra be a keresztény élet közepébe, az Isten és ember ismeret egyik nagy drámája, ez az Isten haragja az ember bűne ellen, és az ember haragja Istennel szemben. Ezt mindig le szoktunk hagyni, evangelizálunk, és akkor mindig elmondjuk a dörgedelmes Istent, villámai szórja felénk, és Jézus Krisztus köpenyéhez menekülünk, és belekapaszkodunk, és üdvözölünk, és ez így van, így van. De Calvin igen érzékletesen bemutatja azt, hogy a Istentől elszakadt ember, hogy mondja a második helvét hitvallás, amikor a bűnösetet meghatározza, nem csak azt mondja, hogy lapsus, elcsúszás, elesés, eltévejedés, hanem azt mondja, hogy defekció. Ez pedig lázadást jelent. Lázadást jelent. Az ember egy közönséges desertőr. Isten a teremtéskor szövetséget kötött az emberrel, és az ember kiugrott ebből a szövetségből, föllázadt Isten ellen. Az Isten helyébe akar ülni. Haragszik az Istenre. Ez az eredendő bűnnek az egyik súlyos következménye. A keresztény vallástudósok közöttük Calvin azt mondja, hogy ezért van annyi hamis vallás. Ezek a vallások ostromgépek, kedves testvérek, és megostromoljuk a mennyei fellegvárat. Beveszünk. Bábel tornyát, történetét mindenki ismeri. Építsünk magunknak egy tornyocskát, tetején egy istenszobácskát, oda berakjuk az Istent, lelakatoljuk, és ha jól viselkedik, akkor kap 10 órait. A vallás lényege, hogy Cicero leírja a De Religione című munkába, Calvin sokat idézi, nem egyetértőleg egyébként sokat idézi, a do ut des. Adok, hogy adj. Adok, és Isten ad. Business, deal. Mennyit kaphatok egy imádságért? Mennyi jön egy igazán komolyan átélten elmondott miatyánkért? Mennyi jár egy 25 perces predikáció végighallgatásáért? Nem a papnak, nekem, Istentől. Mi jár azért, hogy keresztjén vagyok? Hogy jó kell viselkedni? Ah, már nem akarok keresztjén lenni. Hogy Istennek van egy szent élettörvénye, és aki azon jár, az a boldog ember, ha valamit csinálni kell, és valamit nem szabad csinálni. Na, nagyon köszönjük szépen. És hogy egyébként a teremtett világ törvénye szerint az élet az életből él, és az én 8 éves kis cicám elment a cicák minden élő kutyán, és nem maradhatott még velem 3 évig. Meg van jégeső. És akkor a magyar gazda kimegy a szőlőbe, fogja a karot, azt vere a szőlejét, és mondja, hogy na uram, lássuk, mire jutunk ketten? Hát igen. Nagyon érzékletesen terelget bennünket Calvin ahhoz, ami a második korintus levélben van. Nem szokták a magyarok jól fordítani, mert a németek rosszul fordítják, és emiatt a magyarok is rosszul fordítják. Ott a katalagének, a megengesztelődésnek a szava szerepel, és azt mondja Pál, hogy Isten Jézus Krisztusban megbékéltette magával a világot, így fordítjuk. Pedig ezt pontosan úgy kellene fordítani, hogy Isten Jézus Krisztusban már megbékélt a világgal. Úgy kell, ugye a szó szerint úgy van, hogy önmagához békítette a világot, vagyis elfogadta, szereti, megengesztelődött Isten a világ iránt, és mondja az apostol, ezért mintegy Isten nevében követségbe járva kérünk titeket, hogy engesztelődjetek meg, béküljetek meg az Istennel. És ennek a drámának ezt a felét hangsúlyozza az egész reformáció. Ez egy protestáns principium, hogy Istennél el van végezve rajtad a sor. Evangélium hirdettetik, jó hír hirdettetik. Aki titeket befogad, mondja Jézus, olvastuk a múlt héten Lukásnál, maradjatok ott. Ha nem fogadnak be, a port is verjétek le sarétokra. El vagytok küldve, hirdessétek Isten országának jó hírt. A boldog élet azzal kezdődik, hogy én megengesztelődöm Isten iránt. Hát itt volna, van munka, elég. Kik tudnak a legjobban Istenre haragudni? Nem az ateisták, hát ez csak... Barátom mondta, na jó van, most megfogtad, azért én ateista vagyok. Tovább is, ha semmire nem haragszom. A vallásos ember haragszik, tud a legrafináltabban haragudni Istenre. Ez az egyik, ez egy nagyon fontos üzenet Calvin, az erre való hívás. A másik, az Isten ismeret és az ember ismeret kapcsán érdemes végigolvasni. Elég nehéz, de jó olvasmány, amikor a 10 parancsolatot magyarázza Calvin az Institúció második könyvében. Nem kell tőle megérni olyan hosszú. Igen, hosszú. Ahol Calvin azt próbálja megmutatni, hogyha igazán jól olvassuk a 10 parancsolatot, akkor abban Istennek az atyai szeretetet tárol fel a számunkra. A törvényből is megismerheted Istent. Mi a törvény elől menekülünk. Jó, de Luther, Lutyik, van egy luteránus? Házastárs? Rokon? Akkor szíthatom őket. Nagyon lutyik vagyunk, nagyon lutyik lettünk. Hogy a törvény csak addig van, ez is Isten ismereti kérdés, ami elkerget bennünket, mint a pedagógus, az iskolamester a Krisztus iskolájába. Így mondja Pál apostol, ám a törvény Krisztussal vezérlő mesterünk lett. Aztán már ott vagyunk Krisztusnál, nincsen törvény. Hívő vagyok, nekem már 10 parancsolattal bibelődni. Hát én már az üdvösség előszobájában vagyok, már nőnek az angyal szárnyal. Megmutassam? Nem. Én már az üdvözültek fehér ruhájában járok. Volt egy teológus társunk, megtért egy evangelizáción, egy hónapig fehér ruhában járt, fehér cipőbe, fehér zoknéba, a üdvözültek fehér ruhában öltöznek. Azt mikor megüzente az édesanyja, hogy Sanyikám, akkor most ki te magad, na akkor utána egy kicsit visszaváltott rendes civilbe. A törvényben, ahogy Calvin magyarázza, hogy micsoda erőket, védelmet, mozgásteret, életvalóságot szerkesztett Isten az ember számára, és hozzáfűzi Isten az ígéretet, cselekedd ezt, és élni fogsz. Mi meg vonaglunk. Sokaljuk a 10 parancsolatot. Jó lenne, ha egy se lenne. Vagy vallásoskodunk, és azt mondjuk, hogy nekem nem elég a 10, én nekem kell egy 11. is. Ismeritek ezeket a testvéreket? A 12 meg a 15 parancsolatosokat? Hú! Csak meg ne kérdezzem, mi van a 7., 8., 9-kel. Vagy ilyen pótparancsolatok. Vannak olyan keresztények, ugye, hogy már kihullott elől a fog, nem megy a 6. parancsolat, az első se megy, meg a 10. se, és akkor be van nyomva oda, mint a régen az orosz katonatisztek feleségének, én aranyfogak voltak felnyomva. Például olyan, nagyon tudom gyakorolni a kegyességemet. Az így fő van nyomva. Te figyelj, inkább ne ölj. Én nagyon sok konferenciára el tudok járni, már mennyi, hogyha fizetében már nem is fér be sok pirosat. Figyelj, inkább ne tegy fele barátod el a hamistoló bizonyosokat, többet nem is a korommal. Én megadom a tizedemet. Te inkább ne paráználkodj. Maradjunk ennyibe. Maradjunk ennyibe. Tehát nagyon, nagyon világosan és tisztán mutatja Calvin, hogy Isten gondviselői, atyai jósága, irántunk való szeretetet tárol fel a törvényben is. Nem cudarkodásba adta Isten a törvényt. És ezért nekünk keresztényeknek a mai világban, bocsánat, hogy így mondom, nem szabad engedni. Na jó, csak egyet. Na jó, az olyan nehéz. Nektek se megy. Miről beszéltek ti keresztények? Ti se bírjátok megtartani. Hát kedves testvérek, hogyha az emberek állandóan átjárnak az zebrán, a pirosnál, az elcsapja őket az autó. Erre az a megoldás, hogy se piros lámpa, se zebra nincs. Hát ha a keresztények nem tudják megtartani a 10 parancsolatot, akkor dobjuk ki a 10 parancsolatot. Erre felé hajt a mai világ, tessék ezt megérteni. És végül még egyet a nagyon sokból, mert az egész keresztény életet mutatja be Calvin, az imádkozás. A 3. könyv 20. fejezetében ír az imádkozásról, és fölteszi az oktondi kérdést, mi is fel tudtuk tenni a kérdést, hogy ugyan miért kell imádkoznunk? Szüksége van arra Istennek? Hát Jézus megmondta, szánkon sincs a szó, az Atya már tudja a kérésünket. Meg menj be a te belső szobádba, annyira beszoktunk menni a belső szobába, hogy ki se találunk belőle, vagy annyira tudjuk, hogy hol van az a belső szoba, hogy inkább nem megyünk be, meg elmódoljuk, ugye, hogy lehet-e imádkozás közben sörözni, nem lehet sörözés közben imádkozni, hát azt ugye már lehet, meg elnyiszatoljuk, maszatoljuk. Mi reformátusok annyira szemérmesek vagyunk, annyira nem bírunk már, nem mutatjuk meg ezt a valóságot. Olvassuk el a 3.20-an, nagyon szépen kifejti Calvin, hogy hát persze, Istennek nincs szüksége a mi imádságainkra. Nem mi fogjuk őt imádságainkkal a mennyei trónusba beemelni, hát ott ül. Nem mi fogjuk imádságainkkal kikönyörögni, hogy reggel fölkeljen a nap, és este lenyugodjon. Nem tudjuk imádságban kikönyörögni azt, amit örök tanács végzésébe eltökélt a Szent Háromság Isten, hogy a fiú bűnért való áldozatért adja magát, és feltámadásában örök életet szerez számunkra. Nekünk van szükségünk imádkozásra, és tessék ezt meggondolni, hogy az imádság az Isten ismeretnek és az önismeretnek milyen dinamikáját hozza számunkra. Egy példát hadd hozzak. Egy lelkigondozói sorozat beszélgetés valamelyik pontján, vagy egyébként van kedves, barátságos, szerint úriember megnyílt, és kiderült, hogy az ő élete legalján egészen döbbenetes indulatok dúlnak. Egyébként abból is indult a beszélgetés, hogy súlyos rákbeteg lett, és tudható, hogy a rákbetegségnek egy jelentős százaléka az elfolytásokból adódik. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy mindenki azonnal élje ki az indulatát. Volt egy principálisom, az minden nap üvöltözött, ezt egyszer mondtam neki, hogy főnök uram, nem kéne annyit üvöltözni, azt mondta, nem akarok rákbeteg lenni, tehát üvöltözött, de itt ebben az esetben ez egyértelmű volt. És kiderült, egy nagyon idős ember volt, mert egy nagyon megromlott házasságban élt, és ez a, most már mondhatom, nem hatalmazott főre, de már nem él, úgyse fogom megmondani, hogy ki volt. Elmondta, hogy amikor megromlott a házasságunk, sokat sóhajtozott Isten előtt, hogy halljon meg a felesége. Most maradjunk egy kicsit csendben, mert nem csak az az imádság, amikor összeteszem a kezem, netalán térdre borulok, meg lehajtom a fejem, becsukom a szemem, szánkon sincsen a szó. Ez a szív legtitkosabb működése. Ezért mondja Jézus, hogy menj be a te belső szobádba, ez nem az éléskamrát, vagy a második emeleti buditért, ahol bezárja magát az ember, a szív titkos kamrájába. Legbelőre menjél, amit más nem lát. És amit más nem lát, az legbelül van. És ez az ember fölnyílt és elmondta, de azzal fejezte be, miután a felesége ápolt a súlyos betegként, azt mondja, hálát adok, hogy Isten nem hallgatta meg ezt a kérésemet. Calvintól tanulunk meg a legjobban hálát adni Istennek a meg nem hallgatott imádságokért. Ha csak a gyerekfejjel elmondott, én vallásos gyerek voltam világ életemben. Tényleg, így emlékszem vissza, ilyen csodálatos közegben éltem, bevittek engem. És ha így fölidézem, ilyen 5-6-8 átiskolás koromban elmondott imádságem, nekem is volt ilyen, volt egy biológia tanárunk, vadateista volt, mindig délben volt a biológia óra, megszólaltak a harangok, először a református, utána a katolikus, egy perc később sem, mert a két harangozó vetekedett, hogy kibírja előbb meghúzni, akkor még nem volt. És ott üvöltözött a biológia tanára, a 7C-be, és mindig engem nézett, én voltam a papgyerek, hogy ő föl tudná robbantani a templomot, de úgy levágnom a harangozót, és majd mikor tűnnek el a papok, meg a csuhások, meg a nem tudom, ezt hallgattam, és hogy hát állatotos kis vallásos gyerekként, ugye, hát én Zsoltár verseket tudtam mondani, hogy tört ki uram az ő fogát. Ebből az asszonyból nem a rendszerváltás miatt, hanem a Szentlélek életváltoztató ereje miatt szentasszony lett. Római katolikus, és ott a helyi egyházközséget hordja a hátán. Ha jó lett volna, az Isten meghallgatja a kis hetedik C-s taknyosnak az imádságát. Jó lenne, ha Isten minden kérésünket meghallgatna. A meg nem hallgatott kérésekben is Isten ismeretet és önismeretet tanulunk. És jól kérni, erre is tanít bennünket Kálvin, csodálatosan, főleg Jakab levelén keresztül, meg a Zsoltárokat magyarázva, mert a, hogy mondja Jakab, kértek, de nem jól kértek. Ahogy kell jól kérni. És ez meg az önismeretnek, az öni, azt kell kérnem, amire szükségem van. Szükségem van arra, amit én nagyon akarok. Isten akarata szerint való. Isten bölcsessége szerint való. Egyáltalán bölcs dolog, amit én akarok kérni. És így tovább. És akkor kiderül, hogy az egész keresztény élet, semmi egyéb, mint egy Istennel való történet. Azt nem mondanám, hogy sztori, szoktam én is használni, mert a sztori az ugye azt jelenti, hogy 3 perc alatt el tudom mondani. Történet. Esemény sorozat. Utolsó mondat, Calvin Institúciában nagyon sok helyen használja ezt a fordulatot, kedves fordulata, hogy az egész életünknek Istennél van dolga. Tota vita est negotium cum Deo. A negotium latin szó az, hát ahogy az angolban is a negotiation, ugyanebből származik. Hát az most mit jelent? Alkudozást, tárgyalást, megbeszélést, megegyezést, újra tárgyalást. Akivel dolgom van, ügyem van, megbeszélni valóm van, közöm van hozzá, össze vagyunk szerkesztve. És azt mondja Kálvin, hogy az egész élet, ezt hagytam utoljára, az egész élet. Tehát nem az életemnek a vallásos dimenziója, ott én nagy bodybuilder vagyok. Nem az életemnek a konfrontatív dimenziója, vannak keresztények, akik a Istennel való dolgukat harcművészetre használják, vannak keresztény street fighterek. Nem a komfortzónám, nem a flow, Csíkszentmihályi flow, mindenki ismeri, 4-es tézis, nem tetszik tudni. A szükséghelyzetes, kényszeres kontrolljának elengedése. Ez a flow. Mindennapos élethelyzet. Meg kell csinálni, rajta kell lenni, meg kell fogni. Megszakadok, akkor is megcsinálom. Kontroll, kézbe kell tartani. És az a flow, amikor ezt elengeded, és úgy megy magától. És idézhetném a Reményik verset, mi a kegyelem? A magától. Mit mond erre a pszichológus? Nem magától. Flow. Ott is, de nem csak ott. Mindenütt. Ahogy a Heidelbergi KT próbálja összefoglalni. Egészség és betegség. Eső és terméketlen esztendő. Bőség és szükség. Minden. Nem történetből van, hanem az ő atyai kezéből jön. Az egész életnek Istennel van dolga. Miért? Mert Isten is, ez a nagy titok, az egész isteni valósággal mutatkozik be nekünk. Az atya is, a fiú is, és a lélek is. Az, hogy rész szerint van bennünk, az ismeret. Az, hogy boldogan reméljük, hogy majd úgy fogjuk őt látni és ismerni, hogy ő ismer és lát bennünket, ez a történetnek az egyik eleme. De ami boldog hitünk az, hogy Isten nem titkolt el önmagából semmit. Calvin is azokhoz a teológusokhoz tartozik, akik azt mondják, hogy a Szentháromság munkái befelé, Szentháromság közösségén belül opera ad intra, ugyanazok, mint kifelé opera ad extra. Amit Istenből megismersz, amit Isten önmagából föltár, ahogy Isten a Szentírásban föltárja önmagát, ahogy Jézus Krisztusban egyértelműen és végérvényesen megmutatja Isteni valóságát, ahogy a Szentlélek Isten mindezt a szívedbe beírja, azaz, azaz igaz Isten. És ő vele van dolgod, neki meg te veled, mondom szerényen. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen, Püspök úr előadását. Ez húzós volt.